Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A táborfigyelő tájékoztatása szerint rekordot dönt idén a külföldön élő magyar gyerekek magyarországi táborosztatása. A legnépszerűbbek még mindig a sporttáborok, Kalapos Mihály összefoglalója.
Már az elmúlt években is jellemző volt, hogy a külföldön élő magyar gyerekek itthon táboroztak a nyári szünet alatt, de idén megugrott a számuk, mondta az Inforádiónak a táborfigyelő.hu ügyvezetője.
Akár úgy, hogy a család hazajön, mondjuk a nagymamát vagy nagyszülőket meglátogatni, vagy éppen csak, idézőesen csak hazajönnek, és addig a gyermek, hogy a magyar kultúrával is ismerkedjen, a nyelvet gyakorolhassa, illetve a magyar gyökereket erősíthesse, így táborozik itthon. Ennek ugyancsak oka gyakorlatilag az, hogy a magyar táboroknak a minősége az Európa szerte is a kiválók közé tartozik.
Tóth Béla elmondta azt is, hogy nem csak az Európai Unió tagállamaiból érkeznek a gyerekek, de az EU-n kívüli országokból is, Nagy-Britanniából, de messzebbről is, az Egyesült Államokból vagy Kanadából. A táborfigyelő.hu ügyvezetője arról is beszélt, hogy mennyi az átlagára egy hétfőtől péntekig tartó napközis tábornak, és egy jellemzően hatnapos ottalvós tábornak.
A táborok árai átlagosan 10-15%-os mértékben növekedtek. Ennek az oka a táboroztatók költségeinek a növekedése, úgy, mint a gyermekétkeztetés, a múzeumi, a strand, illetve játszóházi belépők díja, vagy éppen a bérleti díjaknak a növekménye. Ezáltal egy napközis tábornak az átlagára valamivel 50 000 forint felett található, míg egy ottalvos tábori átlagosan 80 000 forintot kell fizetnie a családoknak. Viszont nagyon széles az árolló a táborok piacán, ahogy minden évben. Van nálunk olyan ottalvos tábor, ami 42 000 forintba kerül, de olyan is, ami 350 000 forintba.
A szép kártyát a táborok 35%-a fogadja el.
A legnépszerűbb tábor témák 2024-ben a sporttáborok lettek, így már Zsinórban a harmadik esztendőben választotta a legtöbb gyermek részére ilyen vakációs programot a szülők. Az ezüstérmet a kalandtáborok nyerték el, és a dobogó harmadik fokán pedig döntetlen eredmény született az idegen nyelvi elsősorban angol táborok, illetve a katonai táborok mellett.
De sokan választottak készségfejlesztő, lovas vagy éppen horgásztábort is, tette hozzá a táborfigyelő.hu ügyvezetője.
A nyári gyermektáborok szervezőinek számos közegészségügyi követelménynek kell megfelelniük, de a szülőknek is vannak teendőik, ha táborozni küldik gyermeküket, figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Herceg Zsolt, a Központ Élelmezés, Táplálkozás, Gyermek és Ifjúság Egészségügyi Osztályának vezetőjével, Csizmadia Hajnalkával beszélgetett mindenről.
A táborozást a táborszervezőnek be kell jelenteni a tábor kezdete előtt legalább 6 héttel a tábor helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörben eljáró járási és főváros esetén a kerületi hivatalnál. Hogyha olyan tábort szerveznek, ami több járási hivatal illetékességi területét érinti, akkor a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalnak kell ezt a bejelentést megtenni. Ez az, ami a hatóság részére tájékoztatást ad arról, hogy hol milyen táborokat szerveznek. A résztvevők számát, a tábor helyét, illetve időpontját kell megadni. A táborozásnak a közegészségügyi, egészségügyi követelményeit jogszabályok rendezik. Alapvető fontosságú az ivóvízminőség víz folyamatos biztosítása, melyet vándortábor vagy nomádtábor esetén is biztosítani kell. Gondoskodni kell a keletkezett hulladék megfelelő gyűjtéséről, tárolásáról, rendszeres elszállításáról, az egészségre káros rovarok és rákcsálók írtásáról, a szennyvíz elhelyezéséről, hogyha nem teljes közművelt a tábor. A résztvevők számának megfelelő mennyiségű illemhely, illetve kézmosási lehetőséget is biztosítani kell, illetve hogyha ottalvos tábor van, akkor a tisztálkodási lehetőséget is meg kell oldani. Gondoskodni kell a helységek rendszeres takarításáról, fertőtlenítéséről. Az étkezést is meg kell oldani a gyermekek számára. A tábor területén konyhát a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírások betartásával lehet csak létesíteni és üzemeltetni. A gyermekek étkezése tekintetében biztosítani kell a rendeletben előírt energiaszükségletet. Továbbá ugye nagyon gyakori jelenleg a diétát igénylő gyermekek száma, elég sokan vannak ilyen helyzetben, a táborszervezőknek ezt is biztosítaniuk kell. Az egészségügyi ellátást is meg kell szervezni. 300 fő fölötti táborozás esetén a tábor területén lakó orvossal kell biztosítani az egészségügyi ellátást, hogyha ennél kisebb létszámmal működik a tábor, vagy napközis tábor, akkor pedig a helyi alapelvek ellátást végző háziorvossal kell egyeztetni, és ő fogja a szükséges egészségügyi ellátást biztosítani. Az elsősegélynyújtást is meg kell oldani. Amíg a szakszerű egészségügyi ellátás nem érkezik meg, addig a tábor területén egy kiképzett elsősegélynyújtó biztosítja az elsődleges ellátást. Ehhez megfelelő elsősegélydobozt is biztosítani kell, és ennek a tartalmát is mindig ellenőrizni kell, a lejárt kötszereket, eszközöket ellenőrizni kell és cserélni, illetve hogyha felhasználtak belőle, akkor azt ki kell egészíteni.
A táborozó gyerekeknek kell-e magukkal hozni orvosi igazolást, hogy beengedjék őket a táborba, és ha igen, akkor miért?
Táborban csak egészséges gyermekek vegyenek részt, és erről a szülőknek nyilatkozniuk kell. A tábor szervező a táborozás előtt megküldi ezt a nyilatkozatot a szülők részére, és a szülők ezen a nyilatkozaton arról nyilatkoznak, hogy a táborozást megelőző 4 napban a gyermeken nem észleltek fertőzésre utaló tüneteket, így például láztok, fájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság. Mi javasoljuk, hogy a nyilatkozaton, hogyha egy étel vagy gyógyszerallergiája van a gyermeknek, vagy egyéb egészségügyi információ, amit a táborszervezővel szeretnének tudatni, azt ezen a nyilatkozaton megtehetik, és ezt fontosnak is tartjuk, hogy ez megtörténjen.
Vannak-e olyan speciális szabályok, amelyek csak bizonyos táborokra vonatkoznak? Arra gondolok, hogy ha például a gyerekek számítógépen dolgoznak egy ilyen tematikájú táborban, ott azért kevesebb közegészségügyi jellegű veszély van, mint például egy vízitáborban, vagy egy lovastáborban, kalandtáborban, nomádtáborban.
Vízitáborok esetén a gyermeknek a vízbiztonságáról mindenképpen kérdezzék meg a szülőket, és erről javasoljuk, hogy írásban nyilatkozzanak is a szülők, hogy milyen a gyermek vízbiztonsága, vagy a tábor szervezőnek, ez egy nagy segítség. Nomádtáborok esetén, hogyha ott a tábor területén készítik el önállóan az ételt, amit elfogyasztanak, ott rendkívül fontos, hogy csak is egészséges gyermekek vegyenek részt az ételkészítésben. Az egyes munkafolyamatok között mindig mossanak kezet, ezért ez az ivóvízminőségű víz biztosítása itt rendkívül fontos. Élelmiszereket, konyhai edényzeteket közvetlenül a földre ne tegyenek, a fertőzés veszély miatt földesárukat, gyümölcsöket elkülönítve tároljanak, illetve itt rendkívül fontos a hűtést igénylő alapanyagoknak a kérdése. Ilyenek a tejtermékek, hús, húskészítmények, tojás. Ezeknek a folyamatos hűtve tárolását biztosítania kell a táborszervezőnek, vagy ha ez nem működik, akkor olyan élelmiszereket kell felhasználni, amik nem igényelnek hűtést, vagy közvetlenül a felhasználás előtt kell megvásárolni. És javasoljuk ilyen esetben, hogy a biztonságos hőkezelésre készíthető, jó átforrósítható, jól átsüthető ételeket részesítsék előnybe. Napi kullancsvizitet mindenképpen szükséges megtartani. Javasoljuk a kullancs és rovarriasztószerek használatát, illetve hogyha ilyen rovarcsípés van, akkor erre kenőcsöket viszketés ellen jó, hogyha a szülő bekészít a tisztasági csomagjukba.
A nyári gyerektáborok 1/3 már mobiltelefonok nélküli, azaz a szervezők úgy hirdetik a tábort, hogy oda a résztvevő gyerekek nem vihetnek magukkal mobileszközöket, vagyis a szülők csak a tábort szervezőkön keresztül tarthatják a kapcsolatot gyermekükkel. A mobilok nélküli táborokat a táborfigyelő adatbázis alapján a Világgazdaság újságírója térképezte föl. Sándor Tündével beszélgettem a részletekről.
A gyerektábor piacon 3-4 éve lett az markánsan megfogalmazott kínálat, hogy offline táborok vannak. Ez nem azt jelenti, hogy csak arról szól a tábor, hogy nem veszik elő a telefont, hanem van valamilyen tematikája, sporttábor, kalandtábor, stb., ahol eleve úgy kínálják a szülőknek, hogy meg hát a diákoknak is, hogy nem lehet mobiltelefont vinni. Egyébként sokan nagyon szeretik ezt, mert egy egész más hangulat, a gyerekek is szeretik, mert ugye nem ilyen világban élnek, ez egy időutazás is gyakorlatilag.
De az a jellemző egyébként inkább, hogy a szülők ragaszkodnának a mobiltelefon használathoz, hogy így azért jól kapcsolatba tudjanak maradni a gyerekkel?
Kétféle szülői magatartás van, ugye az egyik támogatja ezt, hogy legalább addig ne kütyüzzön a gyerek, amíg táborban van, és tényleg elmerüljön itt a tábori életben. És amit viszont a táboroztatók mondanak, hogy sok szülő nagyon röviden tartja ezt a digitális pórást, tehát hogy ezt az elérhetőséget, hogy folyamatosan elérje a gyerekét, ehhez szünetben is ragaszkodik, tehát gyakorlatilag a szülőknek is le kell tudni tenni ezt a telefont, és amit elkezdtem időtávot mondani, hogy 3-4 éve megjelent ez a kínálatban, és azóta nő. Most már a gyerektáborok egy harmada olyan, ahol azt garantálják, hogy nincs kütyüzés, mert hogy nem is lehet a táborba telefont vinni. Esténként el lehet érni a táborszervezőknél a gyereket, lehet róla tudni, hogy jól van, mi van, de hogy napközben és egyébként saját telefonon este sem kütyűznek.
Ezek jellemzően a különböző tematikus táborok, tehát például evezős táborok, egyébként is hát ilyen kicsit vadregényes feelinget hozó táborok, ahol valóban szinte a koncepcióhoz tartozik az, hogy hát ne legyenek mobileszközök.
Azt mondta a táborfigyelő.hu vezető, hogy mindenféle táborban van ilyen offline kínálat, és hát van a másik lába a táboroknak, ami meg kifejezetten egy ilyen digitális készségfejlesztés. Ugye ez a digitális detox, amiről beszéltünk, az offline táborok, de ott pedig vagy ugye applikációkkal foglalkoznak, vagy ilyen IT-s táborok, illetve olyan táborok, ahol maga a mobiltelefon az eszköz, például megtanítják őket fotózni. Tehát onnantól ez a mobiltelefon egy fényképezőgéppé válik a gyerekek kezében, tehát, hogy ilyen táborok is vannak, nagyon széles a kínálat, de hát ezek olyan szabadidős programok, ahol központilag betiltani például ilyet nem lehet, mint ahogy ugye otthon is előveszi a gyerek a telefont, meg a felnőtt is, csak az, hogy egy kicsit így erre választ adott a piac, hogy van igény, igen, valóban van igény, és fizetnek is érte, most nem többet fizetnek, csak másra fizetnek be a szülők, hogyha nem mobilizik a gyerek, és ugye ezt ki kell, hogy forja az idő, hogy mi lesz, hogy mondjuk többségbe kerülnek-e majd esetleg a gyerektáborok piacán, de azért ez az egyharmados arány már elég szép arány ahhoz képest, hogy ugye fizetős, szabadidős programokról van szó.
Beszéltünk arról, hogy gyakori, hogy éppen a szülők ragaszkodnak a mobiltelefon használathoz, vagy a mobiltelefonos elérés lehetőségéhez egy táborral kapcsolatosan, de vajon gyerekek akár könnyebben elengedik erre az egy hétre, vagy erre a tábor időtartamra a mobiltelefonjukat, mert azért jellemzően akár már a kisiskolások, vagy az általános iskolások is azért ragaszkodnak a mobiltelefonjukhoz, és hát nagyon gyakran és folyamatosan használják a mobileszközöket.
Igen, és pont ez az időszak, ez az időtáv, amikor a szakember is ezt mondta, hogy egyszerűen mindennapossá vált, amit mi is látunk, hogy egészen kicsi gyerekek kezében is ott van a mobil, kezdetben még szimkártya nélkül, utána már azzal, miközben mondjuk egy saját telefon igazából akkortól szükséges, amikor mondjuk önállóan közlekedik, tehát hogy ugye a visszajelzés, de mondjuk ezt is meg lehet oldani más eszközökkel. De az, hogy most elmegy-e a gyerek egy olyan táborba szívesen, vagy nem szívesen, de ahova nem viszi a mobilját, hát ezt már ugye családon belül szülő-gyerek viszony is meghatározza, hát ez ott eldől, hogy befizetik-e és megjelenik-e az adott napon.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Kedvezőtlen étkezési és fizikai aktivitási szokások, romló egészségi állapot mutatók, kevesebb alvás, a túlsúlyosok növekvő száma. Egyebek mellett ez figyelhető meg a magyar serdülőkorú iskolások körében, állapítják meg felmérésük alapján az ELTE kutatói. Társas kapcsolatokról, családdal, szülőkkel, kortársakkal való viszonyokról ugyanakkor a magyar gyerekek a nemzetközi átlagnál kedvezőbben nyilatkoztak. Tatár Tíme a Német Ágnes kutatás vezetőt kérdezte.
Az egészség magatartás kifejezés az tulajdonképpen a serdülőkorúaknak azokat a szokásait jelenti, amelyek az egészségüket befolyásolják. Vegyes a kép, mindenféleképpen ki kell emelnünk azt, hogy a rizikó magatartások közül szerfogyasztási mutatókban sajnos a felnőtt lakossági adatokhoz hasonlóan hát kedvezőtlennek mondhatjuk a képet, különösen a dohányzás és az alkoholfogyasztás tekintetében. A magyar fiatalok gyakorisági arányokat tekintve sajnos az élmezőnyben állnak. Az illegális szerfogyasztásban főként marihuánáról van itt szó. A magyar fiatalok hasonlóan több közép-kelet-európai országhoz középmezőnyt képviselnek. Például fizikai aktivitás tekintetében is egy olyan átlagos szinten vagyunk. Ez a középszint ez azt jelenti, hogy csak minden ötödik gyerek az a serdülőkorosztályból, aki megfelelő mennyiséget mozog. Amiben kiemelkedően jók vagyunk, és ez nem csak a mostani felmérésre jellemző, hogy a magyar serdülőknek a társas kapcsolatai azok nagyon-nagyon pozitívak. Különösen a családi kapcsolatok egy nagyon pozitív képet mutatnak. Minden korcsoportban minimum dobogós helyen voltunk.
Ezek a gyerekek, a megkérdezett fiatalok nyilatkoztak arról is, hogy ők maguk hogyan érzik magukat.
A trendek azt mutatták, hogy 18 és 22 között legalábbis a magyar gyerekeknél több tekintetben egy komoly, kedvezőtlen változást figyelhettünk meg. Egy jelentős csökkenés mutatkozott azoknak az arányában, akik kitűnőnek, tehát a legjobbnak tartják az egészségüket. Kérdezünk különböző pszichoszomatikus tüneteknek az előfordulási gyakoriságát. Fáradtság, fejfájás, lehangoltság, ingerültség, elalvási nehézségek, és jelentősen megnövekedett azoknak a gyerekeknek az aránya, akik ezeket a tüneteket, többfélét is ezek közül hetente többször is megtapasztalnak.
Ezek a kutatási eredmények mi mindenre intik, akár a szakembereket, akár a döntéshozókat?
Nem csak a mostani kutatásunk kapcsán, hanem már korábbiak kapcsán is mindig hangsúlyoztuk, hogy még nem sikerült úgy érzem áttörés igazán ezen a területen megvalósítani. Az, hogy egy komplex egészségfejlesztési szemlélettel kellene az iskolai környezetet, tanrendet, tantervet, mindent kialakítani, és például akár a családból eredő hátrányokat iskolai környezetben nagyon jól lehetne kompenzálni.
500 közintézményben csaknem 1300 erdőpedagógiai foglalkozást tartottak az Országos Erdészeti Egyesület iskolában az erdő programjának első ütemében. Az Egyesület főtitkára Elmer Tamás Rozgonyi Ádámnak beszélt a részletekről.
Az Országos Erdészeti Egyesületnél megálmodtuk az iskolában az erdő programot, méghozzá azért, mert a minősített erdészeti erdőiskola hálózatunknak az erdőpedagógusaival folyamatosan olyan programokat, kezdeményezéseket dolgozunk ki, amikkel minél hatékonyabban tudjuk eljuttatni az erdők üzeneteit az érdeklődők meg a társadalom számára. Úgyhogy ennek egy fontos lépése az iskolában az erdőprogram, amit nagyjából egy éve kezdtünk el előkészíteni, és idén február elején hirdettük meg, és nagy örömünkre egy nap alatt betelt az 500 jelentkezési hely, és ennek köszönhetően eljutottunk 500 közintézménybe, elsősorban általános iskolákba, és ott közel 1300 erdőpedagógiai foglalkozást tartottunk, és ezáltal elértünk 30 000 gyereket.
Ezen foglalkozások alkalmával miről van pontosan szó?
Az erdőpedagógusok azok egy kidolgozott tematikus programot vittek ezekbe a közintézményekbe, iskolákba, általános iskolásoknak. Alapvetően az erdő és fenntartatóság témaköre volt, amit most körüljártunk a gyerekekkel, fiatalokkal. Ez ugye kiemelten az első, második, harmadik, negyedik osztályosok, ezek a legfogékonyabb korosztály, úgyhogy nekik nagyon hatékonyan lehetett eljuttatni az erdők üzeneteit, és lehetett felhívni a figyelmüket az erdők fontosságára.
Hogyan folytatódik majd a program?
A nagy sikere tekintettel is folytatjuk a programunkat, és augusztus végén fogjuk meghirdetni az őszi ütemet, és ennek keretében is nagyjából 500 közintézménybe tudunk majd eljutni. Úgyhogy érdemes figyelni az Országos Erdészeti Egyesület felületeit. Augusztus 26-án lesz majd a regisztráció, akkor indul a jelentkezés, és a foglalkozások azok pedig majd szeptember végével indulnak, és egészen decemberig folyamatosak lesznek országszerte. Nagy tapasztalat, és nagy öröm, hogy az első ütemünk az eljutott mind a 19 vármegyébe, egységesen mindenhonnan jöttek kisebb településekről, nagyobb településekről egyaránt jöttek jelentkezések, úgyhogy erre számítunk ősszel is, és ősszel alapvetően azokat várjuk, azokat az iskolák jelentkezését, akik nem tudtak részt venni az első körben. Ősszel még egy újdonság lesz, hogy a felzárkozó településekről, onnan a Máltai Szeretetszolgálat iskola alapítványával együttműködésben juttatunk majd el iskolai csoportokat erdészeti erdőiskolákba, tehát elérjük azt, hogy hátrányos helyzetű rászoruló gyerekek is eljuthatnak ezáltal erdőiskolákba, és ott egy nagy élményben és erdőpedagógiai foglalkozásban lehet részt majd.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!